3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Amióta megtörtént, mármint a rendszerváltás, változtatás, stb. Azóta folyik a vita arról, hogy egyáltalán megtörtént. Aztán azon folyik a vita, hogy ha megtörtént, volt-e értelme, hogy mik voltak a negatívumai, a pozitívumai, egyáltalán jobban jártunk-e ezzel az egész történettel, valamint, hogy mit jelent egyáltalán az, hogy rendszerváltás, mert ha az ember beleolvas mindenféle történészi szakmunkákba, akkor azt látja, hogy amit a magyar társadalom, a magyar gazdaság, a magyar kultúra bajainak gondolnak, azok 150 év épp úgy fönnállnak, és most is fönnállnak, mint korábban. Tehát olyan rendszerváltozást, változtatás, stb. Ezeken olyan nagyon nem módosított. Megpróbálunk kapaszkodni persze valamiféle számokba, felmérésekbe, kutatásokba. A legutolsó, amire én rábukkantam, az a Policy Solutions és a Friedrich Ebert Stiftungnak a felmérése, ez több mint 3 éves, de azóta újabb, legalábbis ezekben a kérdésekben nem született. Ez ugye arról szólt, hogy mit gondol a magyar társadalom a rendszerváltozásról, mi hiányzik neki, mi nem, mik voltak az előnyök, mik nem, mik voltak a kudarcok, és hogy tulajdonképpen létezik-e aranykor? Na most, hogy csak az utóbbit itt bedobjam, aranykor létezik, vagy létezett a megkérdezettek szerint, főleg az alacsonyan képzettek mondták azt, hogy nekik a Kádár rendszer és az Orbán rezsim ugyanúgy aranykor, valamilyen oknál fogva, erre gondolom kitérhetünk, mindenki más úgy látja, hogy azért van valami vízválasztó. De hogy kezdjük az alapkérdéssel, mondjátok el a véleményeteket. Történt-e rendszerváltozás, rendszerváltoztatás, vagy nem? Ha igen, akkor ez a kérdés, hogy megérte, vagy nem érte meg, értelmese? Mert hiszen az embernek úgy tűnik, hogy a történelem Isten asszonya rendelkezett itt, és nem egy egyes nemzeteknek a vágya vagy kívánsága. Ki kezdi? Pali?
Nehéz kérdés, hiszen nagyon messze van tőlünk már a rendszerváltás, ugyanakkor még nincs olyan messze, hogy valójában történelmi távlat lenne, mert történelmi távlatról azok beszélnek, akik még akkor nem éltek, vagy semmifajta reflexiójuk nem lehetett, és olyanokról beszélnek, akik meghaltak, mind meghaltak, vagy szinte mind meghaltak. Most én akkor nagyon fiatal voltam, és most már egyáltalán vagyok fiatal, de azért a 30 év az még belátható távolság. Tehát egy nagyon feszült maga a tekintet is, félmúltnak nevezhetjük, ami óta már önmagában érvelhetünk, hogy rengeteg dolog történt. Ugyanakkor máig van talán ennek a műsornak is, ennek a jelen műsornak is egy olyasfajta alap, vagy ki nem mondott feltevése, hogy akkor valami új korszak kezdődött, ami mára már jelentősen megkérdőjeleződött, de még mindig abban a korszakban élünk. Na most ez is vitatárgyát képezi, ugyanúgy, ahogy megkérdőjelezni azt, hogy akkor most mikor kezdődött az új korszak, 2010-ben, 2015-ben, vagy 2002-ben, vagy 2022-ben. Tehát azért nehéz ezzel a jelenséggel szembenézni, hogy mikor zárult le, benne élünk-e, vagy teljesen elváltozott-e. Ha elváltozott, akkor valami régi tért vissza. Ez is egy izgalmas kérdésfeltevés, hogy a magyar történelemben vannak olyan mintázatok, amelyek urak lesznek a történelmi esetlegesség fölött. Tehát ahogy 1918-19 rövid forradalmi periódusa után és a lázas ellenforradalom után jön a Bethlen rendszer és hozza az egypártrendszert, ahogy néhányan megfogalmazták a Bethleni kétharmadot. Ahogy mondjuk 1867 után a kiegyezésben is a kiegyezés korszakában is szinte csak egyetlen egyszer volt olyan, hogy az ellenzék nyert volna, és akkor sem nagyon tudott mit csinálni a hatalommal, ugye ez az 1905-6-os válság, és az úgynevezett koalíciós kabinet, annak minden szégyenletes vagy szánalomra méltó kompromisszumával. Vajon most is ilyesmibe torkollott a rendszerváltást? Sokan felteszik a kérdést. Illetve van itt valami olyasmi, hogy szembe kell nézni valamivel, ami illúzió. Tehát Gyuri már sokszor beszélt arról, hogy ő már akkor is szkepszissel nézte a lelkesedést. Én biztos, hogy lelkes voltam. Ugye jöttem egy egyházi iskolából, ahol március 15-én elvittek minket a Bakonyba, akkor még sokszor hó volt ott, hogy nehogy problémát csináljunk, nehogy tüntessünk. Az utolsón egyébként osztálytársaim le is szedték a vörös zászlót, amikor még 89. március 15-én Győrt fellobogozták, és nem is maradt el a reakció, jöttek a belügyesek, és még hajnalban összeszedték a fiatalokat, akiket ugye egyébként taxisok jelentették föl. Tehát amikor azt kérdezzük, hogy mikor kezdődött a rendszerváltás, akkor lehet azt mondani, hogy 87-88 Glasnost, Perestroika, Írószövetség, ez az Amaz, Monor, meg, de ott van az, hogy belügyesek rúgják szét 17-18 éves fiataloknak a lábait, mert valami politikai bűncselekményt követnek el. Mikor kezdődik, vagy az első szabad választások, vagy akkor, amikor a szovjet csapatok végleg elhagyják az országot 91-ben. És a legfontosabb az, amit ugye két temetés szimbolikája jellemez. Én egyiken voltam ott, ez a Nagy Imre temetés, amikor az én felnőtt életem elkezdődött, mert akkor érettségiztem az előző nap le. És azt hittem, hogy hát olyan ragyogó lesz a jövő, mint amilyen ragyogóan sütött a júniusi nap. És nem vettem észre, bár máig bennem van, hogy egy kicsit csodálkoztam, hogy a Kádár temetésen egy hónappal, vagy jó egy hónappal később ugyanennyien voltak. És hogy a rendszerváltás kezdettől fogva értetlenség, csalódás és egyre nagyobb kiábrándulást hozott, elsősorban vidéken, összeomlott a magyar mezőgazdaság, gyorsan kiürültek a gyárak, megugrott a munkanélkülség, a létbizonytalanság, a családomban is volt, aki önpusztító alkoholizmusba menekült ez elől, hogy valójában volt rendszerváltozás, és ha volt, mert hát nyilvánvaló, hogy a politikai rendszer megváltozott, és jelentősen megváltozott, akkor el mögött állt egy valódi társadalmi támogatás. És akkor fel lehet tenni azokat a kérdéseket, hogy mit jelent? Méri egy választás a társadalom igazi politikai vagy akár személyes vágyait? Tehát az, ami mondjuk 90-ben összejött, hogy az MDF győzött a nyugodt erő, az valójában valami olyasmi volt, hogy bár nem ígérték, de mégiscsak azt gondolták, hogy itt osztrák meg német színvonalat hoznak fél éven belül, hogy ezért szavaztak. Tehát, hogy meg annyi rejtett kérdés, meg annyi nyílt kérdés és probléma, én ebben nem tudok eligazodni, és megmondom őszintén, bár van most már jelentős történeti irodalma, olyan neves szerzőktől, mint akár Romsics Ignác, vagy éppen Valuch Tibor, történészekről beszélek, nem igazán igazítanak el ebben, pontosan azért, mert még túl közel van, miközben már nagyon messze is van.
Gyuri?
Igen, hát én nagy aggodalommal figyeltem a történéseket, mert hát aki néhány évtizedi Kelet-Európa, vagy Közép-Kelet-Európa, akkor még volt ilyen, történéseivel, történelmével, meg kultúrájával foglalkozik, az egy kicsit más lát, mint azok, akik csak magyarul, meg csak nyugat-európaiul tudnak. Elsősorban elég hamar rájöttem, hogy én az államiság megbecsülését kértem volna számon a magyarokon, és úgy tapasztaltam nagyon korán, hogy a magyarok nem becsülik meg azt, hogy van saját magyar államuk. Annak idején, amikor a Széchenyi Akadémia indult, akkor a székfoglalómat ebben a tárgykörben tettem meg, összehasonlítottam a lengyel meg a magyar néplélek viszonyulását az államhoz, és úgy tapasztaltam, hogy a magyarok nem szeretik, és nem becsülik, és nem ápolják a saját államukat. Na most ez azért probléma, és ez fő probléma. Mert az állam, a független állam, az hihetetlen előnyökkel jár azokhoz a népeknek, azoknak a népeknek az állapotához képest, amelyek vannak ugyan, és esetleg nagyon sok millióan vannak, de nincsen saját államiságuk. Például a kurdok, hogy mondjak egy példát. És hát Kelet-Európában és Közép-Európában voltak olyan államok, amelyeknek nem volt államuk esetleg évszázadokig, mint ahogy Magyarország is 1918-ban lett önálló állam, csak éppen ehhez Trianon kapcsolódik a magyar tudatban, és veszteségként éli meg a magyarsága mai napig, hogy kialakult egy, hát természetesen gazdaságilag nem független, de egyéb ügyekben azért nagyrészt független állam. Na most az, hogy a magyarok nem tisztelik a saját államukat, az nagyon hamar kiderült, és úgy gondolom, hogy ami történt, az részben ezzel magyarázható. Persze, hát azért miután ezt a térséget egyben szokták eladni, és odalökni ide-oda, hát ez a rendszerváltás, ez arról szólt, hogy a Szovjetunió lemondott Kelet-Európáról, és ez a nyugati befolyás alá került, gazdaságilag is, katonailag is, mindenféle szempontból, amire hát most látjuk, hogy milyen a visszacsapás, és én nem gondoltam azt, hogy ezt az átmenetet békésen és vér nélkül meg lehet úszni, nem is lehetett, mert most folyik a háború. Na most itt, hogyha hosszabb időtávokban gondolkozunk, akkor hát azt mondhatom, hogy a dolog akkor dőlt el belsőleg, amikor a koronás címert szavazták meg, és nem a Kossuth címert. Akkor döntött úgy a parlamentbe delegált néhány tucat ember, hogy egy feudális vadkapitalizmust fog megvalósítani a respublika helyett. És én ezt rendkívül rossz jelnek láttam, és hát az a baj, hogy hosszú távon igazam lett. Természetesen rövid távon nem lehetett látni, ez csak az én aggodalmam volt, de hát hosszú távon látjuk, hogy az államiság leépülése folyik, ami korábban is fenyegetve volt természetesen, hát a 30-es, 40-es években Németország által, aztán a 40-es évek vége óta a Szovjetunió által, de hát miután valami korlátozott államiság végigmaradt kivéve ugye a háborús időszak végét, tehát azért azt lehetett látni, hogy megvan az esély arra, hogy valami egyszer majd történjen, nem a mi életünkbe gondoltuk, de valamikor. Na most az államnak a leépülése az folyamatosan zajlott, és hát az utóbbi 15 évben rendkívüli módon meggyorsult. Az állam leépülésén a közigazgatást értem nagyon nagy részben, és mindig akkor van baj egy államban, hogyha az állampolgárokat nem emberi mi voltukban kezelik. Akkor van a baj, amikor az államnak nincsen belső lelki és szellemi kohéziója. Amikor ez leépül, akkor kiszolgáltatottá válik. Természetesen a tőke hiány miatt rögtön a rendszerváltás elején nyilvánvaló volt, hogy hát azzal a tőkével, ami beáramlik ebbe a térségbe, azzal nagyon nehéz versenyezni, kiszolgálni lehet, valamilyen területeken esetleg valami közelítés a nyugati értékekhez, meg a nyugati piachoz lehetséges, ez meg is valósult, tehát ennyiben mindenképpen volt rendszerváltás, de nagyon nagy áron, és ez a nagyon nagy ár később fog nyilvánossá válni. Ugyanúgy, ahogy mínuszban indult a magyar gazdaság, ugye a kádárkori eladósodás miatt, erre aztán rájött egy újabb eladósodás, és mondjuk a második jobbágyságra most már ráterepült egy harmadik. Szerintem most a harmadik jobbágyságot éljük. Amikor a proletár tömegeknek, akik nem kétkezi munkások feltétlenül, hát lehet, hogy ott ülnek a komputer előtt, és úgy szolgálnak, vagy pincér nemzet, ahogy mondta, elég találóan egyébként. Csurka István, akinek egyéb nézetével nem értek egyet, de ezt nem látta rosszul. Ez kiszolgáltatott tömeget jelent, amelyiknek nincsen képviselete. Na most, miután az egész világban lezajlott egy rettenetes elhűlési folyamat, ez Magyarországon is van, a tömegmédia hihetetlen kártékonyan működik az egész világban, Magyarországon is, és miután a gondolkodás színvonala rendkívüli módon visszafejlődött, tehát hihetetlen elhűlés van, az egész világot tekintve, Magyarország nem kivétel. Petrinek igaza volt, amikor rögtön a rendszerváltás után azt találta írni, hogy rettenthetetlen hülyék kora jő. Ez igaz. Ez történt. Az az állam, amelyikben a szakértelmet lebecsülik, és amelyben kijelölt szakértők ténykednek fontos állami és közigazgatási pozícióban, vagyis mindent rosszul csinálnak, és a módszereik terrorisztikusak, ott semmi jóra nem lehet számítani. Nem minthogyha a rendszerváltás nélkül ugyanez ne következett volna be Magyarországon.
Vagy akkor téged kérdeznélek, hogy amennyiben egyetértesz azzal, amit Gyuri mondott, akkor van-e valami töréspont, vagy pedig úgy gondolod, hogy ez kódolva volt a mindaz, amit Gyuri most mondott. Egyébként ezzel kapcsolatban találtam egy érdekes megfogalmazást, ami az államot illeti. Azt írja több szakértő, hogy 1990-től egy versenyállam létezett. Ez azt jelenti, hogy a hazai technokrata menedzser réteg megpróbált versenyezni a beáramló nyugati tőkével, vagy ennek a tudásával. Ez természetesen nem tartott sokáig, hiszen a versenyképtelenség nyilvános, vagy nyilvánvalóvá lett. 2010 után jött a felhalmozó államnak a ideája, ami azt jelenti, az állam tőkét alapített, az úgynevezett nemzeti burzsuázia, az olcsó hitel, a közbeszerzés manipulálása, stb. És ez együtt járt a szociális kiadások csökkentésével, vagyis az állam egy fontos szolgáltató funkciójának a leépítésével. Ez csak egy kicsit adalék. De marad a kérdés. Pali, parancsolj!
Elgondolkoztató, amit Gyuri mond az államról és az állam tiszteletéről. Amit én hozzá tudnék tenni, az, hogy van a magyar, modern magyar nemzet életében egyfajta kontinuitás, ami a nemzeti nagylétről szól. Tehát a nemzeti nagylét mítosza, tehát ugye már megteremtették a romantikus költőink, megteremtették egy olyan országban, ahol a fővárosban alig volt valaki, aki magyarul beszélt volna, mondjuk Vörösmarty pályakezdése, vagy akár még Jókai pályakezdése idején is. És igazából a koronás címer visszaállítása ennek a hagyománynak a teljesen logikus betetőzése. A Kossuth címer el nem fogadása, még akár olyan Kossuth Jánosok részéről is, mint Szabad György, jelzi azt, hogy maga a szuverenitásnak az a fajta republikánus datos kinyilvánítás, amit Kossuth 1849 áprilisában végrehajtott a függetlenségi nyilatkozatban, már akkor is nagyon-nagyon heves vitákat váltott ki az úgynevezett békepárt részéről, az akkori békepárt részéről, akikhez hát azért olyan jelentős személyiségek tartoztak, mint Kemény Zsigmond, vagy akár a hadseregben, mint Görgei Artúr és a tisztikar többsége. Tehát, hogy van egy folyamatos, én ezt nem tudom, hogy a kódolás szó megfelelő, hogy az államról, meg a nemzetről, mint birodalomról szeretünk gondolkodni, amelynek hát sajnálatosan, vagy nem sajnálatosan nincsenek meg az alapjai. Tehát, hogy ha akarnánk se, nincs objektív, hogy vissza tudnánk hódítani Erdélyt, vagy Felvidéket, vagy a Délvidéket. Tehát, hogy ez akkor sem ment, amikor ez volt az állami politika célkitűzése, mondjuk a 30-as évek végén. Tehát a magyar katonai felső vezetés világosan tudta, Szombathelyi Ferenc vezérkari főnök világosan tudta, hogy a magyar hadsereg nem tudná egy román ellenállás esetén legyőzni a román hadsereget, hogy visszaszerezze Erdélyt. De ez egy skizofrén helyzet, mert ezt tudatilag mi nem vagyunk képesek elfogadni. Nem vagyunk képesek elfogadni, hogy ugye a román csapatok 1919-ben szinte az ország egészét el tudták foglalni. Mindig valami fajta árulás mítosza kell ahhoz, hogy ilyen úgymond, mint egy zavaró tényező bekövetkezzen. Szerintem ez egy nagyon jelentős és rejtett dimenziója annak, amit a szuverenitás gondolata tartalmaz. Mert hogy szuverénak sajnos sohasem voltunk, és nem is lehetünk, és pontosan azért, mert gazdaságilag ki vagyunk szolgáltatva. Vagy a nyugati tőke, vagy a keleti tőke. Tehát egy Belgrád-Budapest vasútvonalat nem tudunk magyar tőkéből megépíteni, vagy Európai Uniós tőke kell hozzá, vagy kínai tőke kell. Tehát, hogy két pogány közt van mindig a magyar államvezetés csajkája háborgó vizekre állítva. Tehát az állam, mint külpolitikai szereplő, vagy a magyar állam, mint külpolitikai szereplő, ahogy 1867 és 1918 között, most is tehát, hogy egyfajta illúzió van abból, hogy milyen cselekvési lehetőségeink vannak, és hogy ehhez képest mik az adottságaink. És természetesen ez olyan erős illúzió, hogy aki ez ellen beszél, azt az érzések ereje hallgattatja el, nevezi hazaárulónak, vagy defetistának, vagy egyébnek. És azt hiszem, hogy ez egy évszázados magyar örökség. Tehát ahogy ezt már a két világháború között is mondták, hogy az Alföld a magyar szív, a kurucok a magyar szív, és nem mondjuk a behódoló Nyugat-Dunántúl, ami egyébként mindig sokkal jobb módú volt évszázadok óta, legalábbis a török megszállás óta, mint az ország keleti fele. A másik dolog az pedig, igen, tehát hogy nem is tudom, hogy az államról van szó, vagy az önkormányzatokról. Tehát az a fajta központosítás, mondjuk a szolgáltatások, az oktatás egyéb területén, amely végbe ment az elmúlt 10-15 évben, annak igenis van racionális alapja, mégpedig az, hogy az önkormányzatok nem tudtak jól gazdálkodni. És nagyon nagyok voltak a területi egyenlőtlenségek. És egyáltalán nem változott meg, sőt, felgyorsult az elmúlt 30 évben az, hogy Budapest az ország gazdasági termelésének majdnem egyharmadának a felelőse, az előállítója. Emögött még a legfejlettebb vidéki centrumok is törpék és önállótlanok, és nem tudnak működni. Tehát az a fajta önkormányzatiság, az a fajta klasszikus arisztotelészi értelembe vett politika, ahol a közösség ügyeit egyfajta bölcs közösségben a barátság jelszava alatt, vagy legalábbis a fele barátság aurájában intézik a polgárok, ez illúzió. Tehát, hogy egyrészt mindenki az államtól vár valamit, másrészt mélységes bizalmatlansággal van, nem ok nélkül, az állam, illetve a hatóságok iránt. Ha innen nézzük a rendszerváltást, illetve az azóta eltelt éveket és azok történéseit, akkor azt látjuk, hogy ez a mély magyar hasadság az öröklődött tovább, és az mérgezte meg az elmúlt 30 év történetét is.
Van egy olyan vélekedés, ez szerintem azért nem alaptalan, amelyik 1990 után azt mondta, hogy azért lehetséges, hogy vannak új satupofák, amik közébe vagyunk fogva, de azért lássuk már be, hogy a német megszállás, vagy éppen a szovjet megszállás után legalábbis bizonyos módon, vagy sok tekintetben egy szabad országgal nézünk szembe, és egy szabad ország többet engedhet meg magának, mint egy teljesen nyilvánvalóan megszállt, kizsarolt, mindenféle konstrukcióba, hatalmi konstrukcióba bevont ország, és a kérdés az, hogy ez az ország annak a lehetőségnek, amit ez jelentett, tehát amit jelentett, meg tudott-e felelni, ha pedig nem, akkor miért nem? És itt a demokrácia minősége is szóba kerül. Érdekes módon ez a Policy Solutions féle felmérés azt mondja, hogy a demokrácia minőségével Magyarországon nagyon komoly problémák vannak, de ennél sokkal érdekesebb, hogy a fideszesek 40%-a is azt mondja, hogy az első fideszes kormány idején, tehát 98-2002 között, de akkor volt a demokrácia a legjobb állapotban, most már nincs jó állapotban, mondják ők is. A rendszerváltás reményei közül mi nem vált be? Hát a piacgazdaság 54% szerint, hát a szólásszabadság 51% szerint, hát a szabad és tisztességes választás nem szabad 48% szerint, nem tisztességes 41% szerint. Mi a legnagyobb kudarc? Egyenlőtlenségek a társadalomban belül, a gazdagok és a szegények aránya, és hát a rettenetes korrupció, amit egyébként minden oldaloszt. Szóval, hogy ezek ilyen törvényszerűen léptek elő, vagy történtek meg nálunk. Nem volt-e azért mégis szabadságunk valamilyen mértékben arra, hogy ne ez legyen? Én tudom, hogy Göncz Árpád túlzott, amikor azt mondta, hogy Magyarország sikerre van ítélve. Valószínűleg nem volt. Na, de arra sem volt ítélve, amiben most élünk. Gyuri?
Hát nyilván ez a 30, most már 4 év, ez azért több szakaszra osztható. A külviszonyok is, hát miután kicsi országról van szó, azért elég döntően befolyásolják, hogy mi történik belül. Nem mondhatom azt, hogy magyar politikai párt külső támogatás nélkül létezni tudna Magyarországon. Hát ez azért annyira világos, hogy csuda. A hagyományok számítanak, mert amikor több párt alakult 90-ben, akkor mindegyik, tisztelet a kivételnek, bolsevik alapon szerveződött, és nem is szerveződhetett másképpen, mert az volt a politikai és emberi tapasztalat. A kérdés nyilvánvalóan nem az, hogy demokrácia vagy nem demokrácia. A kérdés az, hogy egy társadalmat, egy modern kori társadalmat észszerűen meg lehet-e reformálni, vagy nem lehet megreformálni. Nyilvánvaló, hogy miután változnak a külviszonyok, és változik a technológia, tehát döntő, hogy egy ország vezetése ebben a tekintetben mire képes. Na most azt látom, azon kívül, hogy rettenetes különbségek alakultak ki, és hogy aki szegény lett a rendszerváltáskor, az ma is szegény, és már nem tudom, harmadik nemzedékbe szegény, mert nem lehet kitörni, tehát megdermedt a társadalom, és tovább dermed, aminek szörnyű következményei vannak. A kérdés az, hogy a hétköznapokban hagyják-e élni az embereket Kelet-Európában, vagy nem hagyják élni. Hogy külön gonoszul és cinikusan szottyangatják-e, gúnyosan kezelik-e, és lenézően kezelik-e, vagy nem. Ez azért nagyon különböző a különböző országokban, és van hajlam Kelet-Európában, hogy az egyes állampolgárt emberi minőségében megalázzák. Mondok egy példát, ami a technológiai fejlődéssel függ össze, amit hát nem mi kezdeményezünk, csak átvesszük. Van most ez az ügyfélkapu dolog, hogy 6 hét múlva megszűnik ugye az az ügyfélkapu rendszer, ami eddig úgy, ahogy működött, és bejön egy olyan rendszer, ami nincsen rendesen kidolgozva. Ez azt fogja jelenteni, hogy az állampolgároknak nem lesz hozzáférésük a saját adataikhoz, mert rossz a rendszer, amit be akarnak vezetni. Megszüntetnek egy szakmát, a könyvelőkét, amit ráoktrojáltak 1990-ben a társadalomra. Megszűnik a gazdálkodóknak az a képessége, hogy egyáltalán számlát adjanak. Egy digitális terror lesz bevezetve, anélkül, hogy ennek a személyi és technológiai körülményei meg lennének teremtve. Nyilván valakiknek ez jó üzlet, akik nem értenek hozzá. Én nem azt mondom, hogy szándékosan a kormányzat külön tönkre akarja tenni azt a sok millió embert, akinek Magyarországon nincsen hozzáférése az internethez, nem, nincsen mobiltelefonja, nincsen okostelefonja, nem tudja megfizetni, nincs rá fölkészülve. Nem azt mondom, hogy ez a szándék, de ez jön ki a rendszerből. Vagyis a rendszer tönkretesz milliókat, anélkül, hogy bármiféle koncepciója lenne arra, hogy egy átmeneti időszakot megadjon, és ebben az átmeneti időszakban végre szakemberekkel cserélje le azokat, akik nem azok. Ez a közigazgatásnak és az államiságnak a súlyos roncsolása. Tudnék erre nagyon sok példát mondani a múltból is, hát csak ez éppen most vár ránk. És amelyik társadalom így működik, az sajnálatos módon halálra van ítélve.
Pali, bocsáss meg, visszatérnék én a kezdeti kérdéshez, persze aztán reagálj, vagy még előtte reagálj Gyurira, amiben gondolod, hogy tudnélik, nem volt-e bennünk, a mi adottságainkban, a politikai elitünkben, a társadalomban, a mentalitásunkban több, mint amire végül is képesnek bizonyultunk így együtt?
Hát biztos vannak elmúlt jövők, tehát olyan forgatókönyvek, olyan, amelyek elkészültek, és amelyet meg lehetett volna rendezni. Hogy hogy alakult az, ami alakult, hogy miként, az bizonyos értelemben tényleg a történelmi magyarázat az, ami hozzáférhet, de azt hiszem elég korlátosan. Hol változtathattunk volna? Kárpótlás kérdése? A nemzeti tulajdon kiárusításának, tehát a spontán privatizációnak, amely 89-ben elindult, és szédítően meggazdagított egyeseket, viszont a sokaságnak biztos, hogy borzalmasan rossz volt. Lehetett volna ezt megváltoztatni, lehetett volna ezt leállítani.
Vagy bocsáss meg, hogy a szavakba vágok, vagy például rávenni a magyar társadalmat, hogy tisztelje azokat az intézményeket, amelyek védték az ő szuverenitását, az ő jogait, amelyek kétségkívül importintézmények voltak, tehát úgy értem, hogy nyugati típusúak, de védték a társadalmat, vagy azokat a jogokat, amik most itt szerte foszlanak, és a magyar társadalom nem állt ki az intézményei mellett. Hát ez is egy olyan dolog, amit már elengedtünk sajnos.
Hát végig az egész 20. században erőszakos változások sorozata zajlott, amely önmagában is kétségessé tette, hogy van ilyen, hogy intézményi folytonosság. Tehát a biztonság tudata, és egyébként ez nem pusztán magyar dolog, de Magyarországon nagyon fontos. Én emlékszem, hogy az őrségben gyalogtúráztam valamikor a 90-es évek első harmadában, tehát már nem a legelején, hanem olyan 94 táján, és egy akkor középkorú asszony mondta, hogy itt volt minden, volt kis, volt élet, volt kultúra, meg stb., és azóta nincs semmi. Na most a kis is egyfajta import volt, egyfajta felülről oktrojált dolog, ami azért így vagy úgy beleszervesült. Hát tudjuk, hogy a mai politikai vezetésben is szinte mindenkiben volt a kisben. Tehát, hogy milyen politikai intézmények, és nem hiszem, hogy ott az őrségi 35-40 éves asszony arra gondolt volna, hogy őt bármilyen szempontból a kommunista ideológia mozgatta, hanem az, hogy létezett közösség, és ez a közösség 90 óta foszlik, omlik. És hát itt azért olyan régióról beszélünk, amely az ország nyugati részén van, Ausztria és Szlovénia szomszédságában. Hát ma is, vagyis hogy az elmúlt hónapban is jártam őrségben, és átmentem Szlovéniának tényleg a legkeletibb, a szlovén szempontból a leginkább kieső, legtávolabb úgynevezett Prekmúrje, tehát a Murán-Uli részében, hát kottázni lehet a különbséget. Az udvarok elrendezésében, a tisztaságban, ahogy állnak a vadonatúj tűzoltó kocsik, egyebek, teljesen más, miközben a néprajzi táj az nem különbözik, mert ezek is egyébként szintén magyar lakta faluk, néhány ezren laknak már, de mondjuk szétszórva több tucat kis faluban. Tehát, hogy van valami, ami a rendszerváltáshoz tapasztalatként hozzáfűzi a szétesést. Most ezen nem tudom pontosan milyen intézményekre gondolt, de ezzel szemben a jogállam, vagy a jogállamnak a koncepció és az ehhez kapcsolódó intézmények, vagy akár olyan intézkedések is, mint ami teljesen indokolt, mint a halálbüntetésnek az eltörlése, azt úgy fogta fel a magyar lakosság többsége, mint egyfajta ráoktrojált dolgot. Most ugye azért azt meg kell állapítani, hogy már 80-as években is egy vagy két bűnözőt végeztek összesen ki. Tehát gyakorlatilag nem működött a halálbüntetés, de az a fajta alkotmánybíróságnak a szinte az első határozott, ha nem a legelső, a halálbüntetés alkotmány ellenes nyilvánításáról azt mutatta, hogy nincs összhangban azzal, amit a társadalom többsége erről gondol. És mondom, nem valami vérszomjasság lehetett a társadalomban, hiszen nem voltak lincselések, nem voltak, még halálbüntetésekből is rettenetesen kevés volt. De ez a fajta dolog, és hát igazából valami olyasmi történt, ami aztán egész Európában bekövetkezett. De hogy az intézményeknek az uralma Magyarországon soha nem volt igazából világos. Valamiképpen a feudalizmus, az a fajta kiszolgáltatottság, ahogy a vidéki lakosság nagy része élt és él mostanság is. Tehát, hogy a függésnek a formái ugyan változtak, de maga a lényege az, hogy a magyar társadalom iszonyatosan kasztrendszerű és függelmi, láthatatlanul, vagy legalábbis a hivatalos leírt törvényi képletekhez képest láthatatlan függelmi viszonyokban van, ez valóban nem sokat változott. Ez fenn volt, ez meg volt a szocializmus idején, meg volt előtte is. Hát ez a ha valami elbukott, akkor az a népképviselet és az érdekkiegyenlítődés, az alkotmány sáncai mögé behúzott sokaság, többség 1848-as programja, amely soha nem valósult meg, és máig hiányzik, illetve papíron ott van, mert hát persze ott van.
Gyuri?
Igen, hát egy feudális lelkületű vadkapitalizmus alakult ki, és hát ez a mai proletárokat telkes vagy jobbágynak vagy zselérnek tudom nevezni. Mert hát az a fajta nagyipar az azért megszűnt, és tulajdonképpen segédmunka végzés folyik. Sokat beszéltek közgazdák meg mások is, hogy a hozzáadott érték. Ugye? Hát igen. Természetesen, ezek teljesen jogos fogalmak. De még azt tenném hozzá, hogy a leépülés, tehát az államhatalomnak a leépülése, az lépten nyomon követhető. És az aktuál politikának kiszolgáltatott államhatalmi rendszer, amikor mindenkit leváltanak, aki az előző rendszerben szakmunkát végzett, nem is politikus volt, ennek az áldatlan következményeit az egész világon lehet látni, és rendkívüli károkat okoz. És az, hogy az állampolgár becsülete az elveszett, hát az lépten nyomon tapasztalható. Hát egy normál államban, még csak azt sem mondom, hogy jogállamban, az, hogy tízezrével haltak meg a Covid alatt Magyarországon a betegek, és ebből semmi nem következik. Nincs az az ombudsman, maga az intézmény is azért elég felemás, ugye? Hát egy jogállamban nem kéne, hogy legyen ombudsman. Annak ellenére, hogy a svédek találták ki, vagy a skandinávok, ahol működött akkor még a jogállam. Tehát, hogy nem szólal föl. teljesen abszurd és törvénytelen, szó szerint törvénytelen döntések ellen. Hát ez azt jelenti, hogy porózus lett az egész államhatalom. Attól lehet félni, hogy jön még egy fuvallat, és összeomlik. Én azt nem mondom, hogy el akarják szomszédaink foglalni Magyarországot, mert nagyon sok bajuk van nekik is, mint látható. És egyre másra derül ki erről a modernnek gondolt államhatalomról, hogy hát agyaglábakon áll. Világszerte mindenütt, tehát ki van kezdve. Még a legerősebb államokban is. Nyilvánvaló, hogyha nincsen állampolgári öntudat, és a magyarokban nincsen, és ezt hiányoltam már a rendszerváltáskor is, mert láttam, hogy nincsen, akkor semmi jóra nem számíthatunk. Na most ezt erőszakkal, kívülről, ilyen középkorias ideológiákkal beleplántálni a lakosságba, hát teljesen lehetetlen. Ezt próbálják.
Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy középkorias ideológiákkal plántálták ezeket az intézményeket?
Hát a vallás visszatelepítése a világi iskolákba például. Értem. Példának okáért. Meg azok az ideológiai őrületek, amelyekkel megpróbálják a művészeti életet megzabolázni. Nem tudják, csak tönkre tehetik. Elvonják a teljes financiát. Az lehet. És akkor éljenek meg a piacon. A piac kicsike. És miután nincs fizetőképes kereslet, egyre kevésbé van, ahogy szegényedik el az a réteg, amelyik még valami kultúrát fogyaszt, tehát meg lehet ölni. Ez a maximum, amit el lehet érni, ezt el lehet érni.
Hadd hozzam vissza azt, amivel a beszélgetés elején előhozakodtam. Hát elég keserű módon ez az aranykorra vonatkozó, mert volt egy ilyen kérdés, hogy volt-e belátható időn belül ezeknek a generációknak az életében aranykor, és erre válaszolták még egyszer az alacsonyabban képzett, rosszabbul élő, rosszul fizetett, éppen munkához nem föltétlenül jutó emberek, hogy a Kádár rendszer és az Orbán rezsim ugyanúgy aranykor. Tehát nekik gyakorlatilag mind a kettő elfogadható, mert mind a kettőtől kap valamit, ami segít a túlélésben. Valószínűleg nem több dologban segíti őket, de ebben biztosan. Na most, ahol a legelégedettebb társadalmi réteg az ezekből a csoportokból áll, az nagyon ijesztő. Vagy csak én gondolom így? Pali, mit gondolsz?
Azt kell mondani, hogy ugye azért is könnyű ezt a kérdést feltenni, mivel a jelenlegi kormányzati rendszer mögött másfél évtized van. A Kádár korszak ennek maximum hát kicsivel több, mint a kétszerese volt, 33 év. Tehát ezek olyan dolgok, amikre már mint korszakként lehet hivatkozni. És kétségtelen, hogy ahhoz képest, amely egy kiinduló tapasztalat lehet sokak számára, ahhoz képest ugye a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje, vagy a 80-as évek a 70-es évek, illetve még a 80-as évek eleje, az a társadalmi szinten is mérhető gyarapodást hozott. Gyarapodást hozott a volt mezőgazdasági munkások, a parasság, vagy a volt parasság részére, akkor is ennek rettenetes ára volt. Ellentétben Lengyelországgal, ahol ugye a parasság döntő részét nem fosztották meg a mezőgazdasági tulajdonától. És hát azt is jelezni kell, hogy 2010 és 20 között pontosan a legleszakadtabb rétegekben jelentős változások zajlottak. Tehát, és ezek néha nagyon nehezen látszanak, de a statisztika világosan kimutatta, hogy milliók kerültek ki a mély szegénységből, legalábbis ideglenesen. A közmunka a közmunkában résztvevők döntő többsége számára átmenetinek bizonyult. És azt is látni kell, hogy annak, hogy jelentős rész vándorol ki, keres munkát nyugaton, nyugati országokban, szintén itt van a régi hagyománya, ilyen volt a két világháború között is, bár akkor ugye a protekcionizmus ezt nem tette annyira lehetővé, de hát jelentős kolóniák dolgoztak Franciaországban, vagy éppen Németországban, és még inkább a dualizmus korában, amikor a munkaerő felesleg, az elhelyezni nem tudott munkaerő feleslege, hát ugye Amerikába, és kevésbé ismertem, például Erdélyből, Székelyföldről, Romániába vándorolt ki. Ismétlen megint csak azt jelzem, hogy mennyire eltér az önképünk, amely a nemzeti nagylétről szól, és az a fajta törékeny, az európai trendeknek kiszolgáltatott, vagy a világgazdasági trendeknek és a világpolitikai alakulásának kiszolgáltatott valódi szituációnk. Tehát, hogy ez mindig egy nehéz ügy individuálisan is, és kollektíve is belátni, hogy mennyire tehetetlenek vagyunk a saját sorsunkkal szemben. Hát ez egy nagyon nehéz ügy, és már csak azért is, mert a nagyhatalmak mindig igazságtalanul intézik a kicsinyekkel való ügyeiket. Mindig úgy, hogy ők keressenek rajta többet, és ne a kicsik. És hogy ez alól való kivételek, azok érdekesek. Hát mondjuk Norvégiát nevezzük így, ami a periférián volt mondjuk 150 évvel ezelőtt, még független sem volt. Ma meg egy gazdasági nagyhatalom a NATO védettségébe, de például már az Európai Unióba nem lépett be, és a norvég gazdaság alapjai azok ugyanúgy a természet kirablásából származnak, azaz az olaj- és földgáz jövedelmekből, mint akár Szaúd-Arábiában vagy az Egyesült Államokban. Tehát én azért óvnék attól, hogy itt egyfajta magyar bűnösséget tegyünk, vagy állapítsunk meg az elmaradt lehetőségeket a társadalom nyakába varjuk, mert nagyon jelentős az a fajta meghatározottság, külső meghatározottság, amely generációk évszázadok óta jellemezi az itt élőket.
Én annak idején sok szemrehányást kaptam, amikor azt állítottam, hogy csúszunk lefelé a Balkán felé, mert mi az, hogy Balkán, lebecsülöm az ott élőket. Messze nem erről van szó, csak egyszerűen a társadalmi struktúrát értem. Csák Máté földjén élünk, illetve a Csák Máték földjén, és a kérdés mindig az volt, hogy mennyire hagyják őket elszabadulni, és hogy van-e ezzel szemben valamiféle lelki és szellemi táp, ami az embereket mégiscsak össze tudja tartani. Úgy látom, és hát ezt rögtön a rendszerváltáskor láttam, és ma is úgy látom, ráadásul vidéki munkahelyi tapasztalatok alapján, hogy Magyarország egy szovjet típusú társadalommá alakult, amikor már nincsen Szovjetunió. Hát a vadkapitalizmus viszonyai között történt ez a dolog, és az a fajta közöny, és az a fajta önszerveződésre való képtelenség, amelyből néha egy-egy szakma megpróbál kiszabadulni, aztán visszasüllyed, ez teljes mértékben szovjet jellegű.
Magyarul az alatt való itt tudat, az a tudat, hogy lehet, hogy volt valamikor szuverenitásom, de ezt már régen oda ajándékoztam a hatalomnak. Úgyhogy...
Nem gondolkoznak olyanban, hogy szuverenitás. Ezek nem létező fogalmak.
Ez csak egy szó, amit én mondok. Döntsenek rólam, az a lényeg, hogy jól döntsenek.
Nem döntsenek rólam, mert nincs eszközöm arra, hogy ne mások döntsenek rólam.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Atos Pálnak és Píró Györgynek. A mai műsort is Selmeci János szerkesztette. A műsorvezető Szénási Sándor volt, köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.